3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
Az időjárásról.
Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ah! csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sós. Súgd meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem. Hogy kéne felejtenem, segíts nekem. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem. Hogy kéne felejtenem, segíts nekem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként felülvizsgáljuk a zöldség és gyümölcs mosási szokásainkat Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével. Először azt mondja, hogy miért van erre szükség.
Földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
Aztán Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőivel beszélgetünk elsőként egy szlovákiai gyakorlaton szerzett tapasztalataikról.
Ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőitől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek, és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
Majd arról is beszámol Hegedűs Gábor, hogy pár nappal a gyakorlat után több éles helyzetben is bevetésük volt, ahol tudták segíteni a tűzoltók munkáját.
Drónnal felszálltunk, és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányában.
Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Napokkal játszik velem, a rohadt múltó jelen idő, nem véd. készen él, a sétafalnál véget ér. Unalomig ismert képeket vetít az éle a képzelet. Felőtt magának egy töltetet, elzúg egy meteor a föld felett. Az ötletet tőlem lopta, de én már leszoktam róla. Kafan, de nélkül repüljek vele turistaként a holdra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Zöldséget, gyümölcsöt mosni mindenki tud, gondolhatnánk, ám a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a nyers termények felületén természetes módon előfordulhatnak szennyeződések, például föld, homok vagy akár növényvédőszer maradványok. Így ezek megmosása a fogyasztás előtt mindig szükséges. Most néhány tippet hallhatnak a NÉBIH közleményéből, utána pedig beszélgetünk majd az egyik szakemberükkel. Azt javasolják, a zöldségek és gyümölcsök alapos és megfelelő tisztításához érdemes betartani néhány alapelvet. Nem szükséges a terményeket már a vásárlás után megmosni, hanem célszerű azt közvetlenül a felhasználás előtt megtenni, így tovább eltarthatóak maradnak, hiszen nem távolítjuk el idő előtt a természetes védőrétegüket. A zöldségeket és gyümölcsöket tiszta, folyóvíz alatt öblítsük le. A leveles zöldségeket, mint a saláta vagy a spenót, levelekre bontva ajánlott megmosni, beáztatni, majd folyóvíz alatt újra megmosni, hogy a levelek közé szorult homokot és egyéb szennyeződéseket is eltávolítsuk. A földdel érintkező réteges felépítésű zöldségeket, mint például a pórihagymát is érdemes beáztatni, majd rétegekre szedve megtisztítani. Szintén hasznos a brokkoli és a karfiol áztatása, mivel így a rózsák közé bújt apró rovarok és szennyeződések könnyebben eltávolíthatóak. Az alapos tisztítás érdekében a keményebb híjú zöldségeket, például a burgonyát, a répát vagy az uborkát pedig érdemes megdörzsölni, akár érdemes tartani erre a célra egy külön kefét. A bogyós gyümölcsök, például a szamóca és a málna érzékenyek, puha állományok miatt kíméletes, de alapos tisztítást igényelnek fogyasztás előtt, fogalmaz a közlemény. Érdemes közvetlenül fogyasztás előtt hideg folyóvíz alatt leöblíteni, kerülve a hosszabb áztatást, mivel az ronthatja a gyümölcsök minőségét. A sérült vagy penészes szemeket pedig válogassuk ki, mivel ezek a többi gyümölcs romlását is felgyorsíthatják. Mosást követően a bogyós gyümölcsöket papírtörlővel vagy tiszta konyharuhára helyezve érdemes óvatosan lecsepegtetni és megszárítani. A részletekről Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese számol be a hallgatóinknak.
Miért tartották azt fontosnak, hogy zöldséggyümölcs mosási tippekkel segítsék a lakosságot? Úgy elsőre gondolhatnánk azt, hogy mindenki meg tud mosni zöldségeket, gyümölcsöket, de feltételezem, hogy volt valami tapasztalatuk, ami miatt ezt fontosnak gondolták.
Így van, így május egyre több szezonális primőr zöldség jelenik meg a kereskedelmi egységekben, illetve a piacokon. Nagyon fontos, hogy ezek magas vitamintartalommal és kiváló tápanyagforrásként szerepelnek. Azonban a NÉBIH oktatási programjában fontos felhívnunk arra a vásárlók figyelmét, hogy bizonyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket is rejthetnek ezek a termékek, hogyha nem alaposan és jól kezeljük őket fogyasztás előtt. A legfontosabb az, hogy vannak olyan zöldségtípusok, például a spenót saláta, amit mindenképpen ajánlott leveleire szétszedni és folyó bővízzel megmosni, hogy az esetlegesen megbúvó rovarokat eltávolítsuk, de vannak olyan termékek, amit viszont egy alapos áztatást kell felhasználás előtt alkalmazni, ilyen a karfiol meg a brokkoli. Bizonyos keményhéjú termékek, amik földdel szennyezettek lehetnek, például az uborka, retek, ezeket mindig bővízben alaposan mossuk, és amennyiben van megfelelő szivacs, akkor alaposan dörzsöljük át, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon a felületeken, legyen az akár növényvédőszer, vagy pedig csak föld. A bogyós gyümölcsökkel más a helyzet, ezek mindenképpen ugye puha héjúak, hogyha áztatnánk, dörzsölnénk, akkor komoly minőségi romlás keletkezne, például egy eperbe málnába, ezért azt tudjuk javasolni, hogy ezeket bővízzel alaposan mossuk át, hisz itt is fennállhat annak a veszélye, hogy valamilyen mikrobiális fertőzést okozhatnak. Nagyon fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket vagy momentumokat mindenképpen felhasználás előtt végezzük, tehát amikor megvásároltuk a zöldség gyümölcsöt, hazavitték be, a hűtőszekrénybe kerülnek, és csak felhasználás előtt tisztítsuk meg őket. És hogyha így járunk el helyesen, akkor semmiféle probléma nem lehet a fogyasztásukkal.
Legelső mondataiban mondta azt, hogy veszélyeket rejthet az, ha nem mossuk meg alaposan ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nyilván említett egy-két példát, rovarokat, homokszemeket, de van más, amire most én nem gondolok, de veszélyeket...
Például egy földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
Oké, néhány kiegészítő kérdés. Említette karfiol brokkoli áztatását. Mennyi ideig számít az már hatékony módszernek, ha áztatjuk?
Általában azt szoktuk mondani, hogy hideg vízben kb. 10-15 percig áztassuk. Ha esetleg volt benne rovar, akkor ennyi idő alatt azok feljönnek a felszínre, és akkor utána szét lehet bontani virágokra, és föl lehet használni.
És most külön mondta, hogy hideg víz, számít-e, hogy hideg vagy meleg vízben áztatunk, mosunk, hatékonyabb-e a meleg, mint ahogy mondjuk a kézmosásnál jobb a meleg víz?
Itt a zöldség gyümölcsöknél ugye azt figyelembe kell venni, hogyha nagyon forró vízzel mossuk, például egy bogyós gyümölcsöt, akkor komoly minőségi probléma lehet. Inkább azt szoktam mondani, hogy bő hideg vízzel, vagy maximum kézmeleg vízzel a héjasakat, tehát például egy uborkát, retket lehet kézmeleg vízzel is mosni, de a bogyós gyümölcsöket nem ajánljuk.
És a vízen kívül, meg a szivacson kívül valamit lehet-e használni? Most ilyen különböző házi praktikák, amivel én már találkoztam, van, aki sóval mos mondjuk zöldséget, szódabikorbonát is hallottam már, ezekről mit gondol?
Igazából én azt mondom, hogy a tiszta víz bőven elegendő, hogy egy alapos tisztítást és mosást végzünk. Nem javasolnám bármiféle különböző ilyen praktikának. Ugye akár a só, akár a szódabikarbóna egy gyümölcs esetén nem igazán jó megoldásnak tűnik.
Oké, inkább a zöldségekre volt szerintem ez, de értem, amit mond, igen.
Igen.
Akkor a következő, önök is írják a közleményükben a penészes szemeket, ami mondjuk ilyen bogyós gyümölcsöknél felmerülhet. Azokat nyilván kiválogatjuk, de a körülötte lévő szemek azok ön szerint fogyaszthatók-e, amin nincs penész, illetve egy olyan zöldség és gyümölcs esetében, aminek egy nagyobb esetében az egyik része már elkezdett penészedni, akkor meg lehet enni azt az almát mondjuk, ha kivágom azt a részt, erre mit javasolna?
Azt szoktuk mondani, a legbiztonságosabb az, ha azt nem fogyasztjuk el, de természetesen, ha kisebb elváltozást látunk rajta, akkor azokat le lehet vágni, a vágási felületet meg kell nézni, hogy nincs-e elszíneződés, nem látszanak-e romlási jelei, és természetesen azt is alaposan meg kell mosni.
Azzal zárják a közleményüket, hogy jobbnak tartják az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök fogyasztását. Mivel más ez, mint amit mondjuk asszaltunk, vagy konzervben, vagy fogyasztva vásárolhatunk meg?
A legtöbb esetben a friss, szezonális termékek nem esnek át semmiféle kezelésen, és így a tápértékük, tápanyagtartalmuk, vitamintartalmuk maximális. Bizonyos esetekben a fagyasztás is megőrzi a termékeknek a vitamintartalmát, egy aszalás mondjuk egy száraz levegőn, vagy ha cukorral megcukrozzák, akkor az minden esetben már csökkenti a benne lévő vitaminok és tápanyagoknak a tartalmát. Ezért javasoljuk azt, frissen szedett magyar terméket fogyasszunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Te is félsz a fegyvereknek zúgásától, te is félsz, ó, ha nincs remény. A szabadság könnyen elvész, hogyha nem vigyázunk, és túl nehéz az út, míg újra visszatér. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség, mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múlt alatból? Így jobbat, hogy remélhetsz holnaptól. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet. Többé magadtól, mondd, miért nem tanulsz a múltadból. Így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet. Fájdalmas a történelem, és még nem tanultunk túljutni a történteken. Egy vagyok a sok közül, ez a történetem. A földön egy is szenved, az is túl sok legyen. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség, mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múltadból? Így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet.
Az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. A Magyar Marketing Szövetség elnöke a marketing ökoszisztéma tisztulását várja, és erősíteni az együttműködést a kormányzattal. Hinora Ferenc szerint a kommunikációs és reklámszakmai összefogásoknak az elmúlt 16 évben nem volt valódi súlyuk az érdekegyeztetési folyamatokban. Az MMS-nek esélyesen volt ellenállni a hatalmi berendezkedésben, ezért tudatosan építkezésbe kezdett a szakmai fejlődés érdekében, tagjai számát megtízszerezte, és olyan projektek felé fordult, amelyek függetlenek voltak a kormányzattól. A választás után elérkezett az idő, amikor a szakmai szervezeteknek végre súlya lehet, ezért a szövetség más szervezetekkel együtt etikai és közbeszerzési ajánlásokat szeretne kidolgozni a tiszta viszonyok érdekében. Kiemelt feladatnak tekintik az állami vállalatok szakmai reintegrációját, mert az együttműködések hiánya a szakmai fejlődés és a piaci versenyképesség rovására ment. A másik fontos kötelezettsége a kommunikációs iparágnak a társadalmi megítélés javítása. A kommunikáció ugyanis jó dolog, ha jóra használják, de csak akkor működik, ha mindenki betartja a közös szabályokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra. A 2024-es évvégi adatokhoz képest több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12.630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében mindössze 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek Tőserdőn várják a közönséget. Szombaton a Nyíri erdőben a Vaszkorvár erdei iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarelfestés, a kecskeméti vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja. Az erdei élménysétán a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Vasárnap a programok Lakitelek Tőserdőn folytatódnak, a családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is. Zenei programként bemutatkoznak a lakiteleki Ötvös Lóránd, általános iskola és alapfokú művészeti iskola, tehetséges növendékei és a Boróka Citera zenekar tagjai. Később a Duo Vocellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók. A Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén. Fennállása alatt fő célja nem változott. Az erdő és a zene a művészet erejével a környezettudatos fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.
Az időjárásról.
Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is a halkan szól. The halls.
Ha nem szó üzenet,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kilenc másik mentőcsapattal gyakorlatozott együtt a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató mentőcsoportja Szlovákiában. Szituációkat gyakoroltak, volt, hogy szakadékba esett sérültet kellett menteniük, kipróbálhatták, milyen egy fiktív medvetámadásban megsérült ember mentése, és eltűnt gyerekeket is kerestek a gyakorlat során. Az egyik nehézséget a közös nyelvhasználat okozta, ugyanis volt olyan mentőcsapat, aki nem beszélt angolul, szlovákul pedig Hegedűs Gáborék nem tudnak, de aztán végül minden problémát sikerült áthidalni. Az MRS kutatómentő csapata a drónjaik és kutyáik használatát gyakorolta főleg, amúgy is ezek az erősségeik, de a hegyvidéki terep jó gyakorlatot jelentett az embereknek, a kutyáknak és a drón használóknak is, hiszen az így megszerzett tudás a későbbi még professzionálisabb működéshez segítette őket hozzá. Az itt tanultakat aztán tényleg pár napon belül már használhatták is, hiszen Hajdúsámson térségében hatalmas erdőtűz volt a napokban, ahol drónjaikkal segítették a tűzoltók munkáját. Hogy hogyan? Arról Hegedűs Gábor, a kutatómentőcsoport vezetője számol be, de előbb a szlovákiai gyakorlatról kérdezem.
Kezdjük időrendben az elmúlt napok eseményeit. Voltatok a csapatotokkal, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató mentőcsoportjával egy gyakorlaton. Egy picit messzebbről, ha kezdjük, hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat, hogy kaptok meghívást, ez ugye Szlovákiában zajlott, tehát nem hazai szervezés volt. Hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat?
Igen, hát üdvözlöm a hallgatókat először is. Ez a gyakorlat, ez egy háromnapos gyakorlat volt a magyar határtól nem messze Szlovákiában. Ezt egy helyi tűzoltóegyesület szervezte, és úgy jöttünk képbe, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy miskolci mentőkutyás szervezettel. Közösen voltunk annó Törökországban is, a török földrengésnél 2023-ban, és azóta is nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk, és bennünket, és ezt a miskolci szervezetet is meghívta ez a szlovák szervezet. Ott volt egy személyes kontaktus, látták a munkásságunkat, látták azt, hogy hozzá fogunk tudni rakni ehhez a gyakorlathoz. Alapvetően az elején megkérdezték, hogy mik azok a speciális munkaterületek, amikben fogunk tudni dolgozni. Mi megadtuk, hogy nálunk az alpin technika, a drónozás és a kutyás keresés lesz az, amiben szeretnénk dolgozni, és ez meg is valósult itt a három nap alatt. Tehát ők már a tervezésnél, ők már ezeket a tudásainkat, ezeket belevették a tervezésbe alapvetően.
És milyen feladatokat volt lehetőségetek kipróbálni, megoldani? Mesélj egy kicsit erről.
Ugye elsőjén kezdődött ez a gyakorlat, ez egy pénteki nap volt, pénteken megérkeztünk délután, elvárás volt, hogy mindenki megérkezzen, minden csapat megérkezzen este 6-ig. Körülbelül olyan 10 csapat vett részt ezen a gyakorlaton. Itt egy erdő közepén, egy dombos területen voltunk. Este 6-kor ugye volt egy megnyitója az egésznek, és szinte azonnal el is kezdődött az első gyakorlat, ami hát nagyjából éjfélkor fejeződött be, meg volt pontosan, nagyon-nagyon szépen kitalált szenáriók voltak, nagyon jól megtervezett dolgok, például az első nap egy három fős gyerekcsoport eltűnését kellett megoldanunk, és mindig ki volt jelölve pontosan az egyes eltűnéseknek a rendszer parancsnoka. Az első keresés, aznek parancsnoksága, az pont a mi szervezetünk kapta. Nekünk kellett összekoordinálnunk a 10 csapatot. A 10 csapaton belül 9 csapattal, akkor találkoztunk először, egyedül a miskolci srácokat ismertük, fölmérni, hogy az egyes csapatoknak pontosan mik is a tulajdonságai, milyen technikai eszközzel, milyen tudásbeli eszközzel, milyen tudással bírnak, és azután pedig megszervezni ennek a három eltűnt gyereknek az éjszakai keresését. Tehát itt bevetettünk drónokat, kutyákat, alpin technikát, mert végül is volt olyan, aki egy ilyen szakadékba esett, úgy kellett kimenteni idézőjelesen, ugye ez volt a történet, és minden egyes alkalommal más-más történet volt. Volt olyan, aki, ahol gombászók, volt olyan történet, ahol egy erdőt véletlenül felgyújtottak gyerekek, és utána annyira megijedtek, hogy elszaladtak. Itt ugye összetett volt, mert egy az, hogy el kellett oltani magát a tüzet, és utána pedig a három valahogy összeszedni. Volt olyan, hogy medvetámadásért valakit. Akkor ugye nem csak az volt a fontos, hogy megtaláljuk, hanem hogy minél gyorsabb és minél szakszerűbb egészségügyi ellátásban részesítsük.
Egy picit a hátterére vagyok még kíváncsi a dolgoknak, és utána ígérem, levonjuk a konzekvenciákat, hogy ebből ti mit tanultatok, de aki soha nem járt még ilyen gyakorlaton, azok kedvéért tedd már meg, kérlek, hogy elmondod, hogy például hogy lehet egy tüzet elgyakorolni, hogy az hogy kellene eloltani. Tényleg valamit meg kell gyújtani, vagy csak jelképesen, nem tudom, fénytechnikával kell azt körülhatárolni, vagy sérült van, akkor azt hogyan kell ellátni, nem tudom, művér van rákenve a térdére, és akkor úgy kell bekötőzni. Tehát egy-két ilyen példaszerű dolgot elmondanák.
Tehát például a tűzzel kapcsolatban, ott ugye a helyi tűzoltók is részt vettek a gyakorlaton. A helyi tűzoltók egy téren, ahol van tűzgyújtó hely, ténylegesen tüzet gyújtottak, tehát alapvetően a füstöt láttuk, tehát nekünk az nem volt megadva a pontos koordináta, hogy honnan tűntek el a gyerekek, meg mindenféle ilyesmi, hanem egyáltalán meg kellett keresnünk a tűzfészket, ott azt a tüzet eloltani, amíg nem értünk oda, addig ugye kontrollált körülmények között ég, és utána mentünk tovább. Az egészségügyi ellátás az pedig úgy folyt, hogy rendesen ugye ilyen mindenféle művérrel, meg mindenféle ilyesminek a felhasználásával voltak elmaszkírozva, és sőt volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy mentőtiszt állt, mint ilyen egészségügyi felügyelőként az elvileg a sérült mellett, és a mentőtiszt szólt, amikor ugye megszólítottuk, ugye megtaláltuk az eltüntet, akkor szólt, hogy nincs pulzusa, és nem lélegzik. És akkor mellénk rakott egy ambubabát, hogy akkor kezdhetjük, hogy akkor itt van, és akkor kezdjük el az újraélesztést, amennyiben úgy látjuk. Tehát alapvetően voltak mindenféle szakemberek, akik egy kicsit felügyelték ezt a gyakorlatot, és nem csak felügyelték, hanem az egyes-egyes gyakorlatok végén elmondták az ő szakmai területükre vonatkozó konzekvenciákat levonták.
És akkor ti mindezekből milyen új ismereteket szereztetek, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni a munkátok során?
Azt gondolom, két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy egy nemzetközi csoportban hogyan is tudunk együtt dolgozni. Tehát fölhoznám azt, ugye a legelső ilyen szkenárióban mi voltunk a parancsnokok, és nagyon-nagyon nehéz volt úgy koordinálni csapatokat, hogy nem volt közös nyelvünk. Tehát, hogy volt olyan csapat, akik nem beszéltek angolul, csak szlovákul, akkor hogyan oldom meg velük? Akkor ugye az angol kommunikáció sem annyira egyértelmű, mint hogy magyarul elmondok valamit a társamnak, szaknyelvet is használva. Ezt angolul azért át kell gondolni, hogy akkor pontosan akkor hogyan is fogom elmondani. Én nagyon sok nyelven nem beszélek, az egyik az például a szlovák. Nehéz volt kommunikálni azokkal a szlovák csapatokkal, akik nem beszéltek angolul. És ez fordítottan is nehéz volt nekik, amikor ők voltak a parancsnokok, akkor ugye a velünk való közös kommunikáció. És ez volt egy nagyon fontos gyakorlat, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. A másik meg, hogy ezeket az életmentési eszközöket, vagy akár a dróntechnikát, akár az alpintechnikát, akár a kutyával való mentést, itt mindig is nagyon-nagyon sokat számít a gyakorlás. Minden egyes szituáció új szituáció. Nagyon jó volt azt látni, hogy ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőjétől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
A kutyákról hagyj kérdezzem még meg, hogy a kutyák ilyenkor értik, érzik, hogy ez egy gyakorlat és nem éles helyzet, és annak ellenére vagy emellett tudnak ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint hogyha éles helyzet lenne, de egyébként ez az emberekre is igaz, hogy, hogy tudtok-e olyan lelkesen dolgozni, mint hogyha ez egy éles szituáció lenne, de bontsuk szét először a kutyák, szóval ők mit éreznek abból, hogy ez egy gyakorlat, vagy nem gyakorlat?
A kutyák alapvetően képzésük az úgy épül föl, hogy szinte úgy működjenek, mint egy TV távirányítón a bekapcsoló gomb. Tehát, hogyha mindenféle olyan procedúra van, amivel én bekapcsolom a kutyát, akkor ő ezt érezni fogja, hogy na, akkor itt most elkezdődik egy keresés. Ez a keresés a kutyáknak, ez egy mindig egy játék. Az éles keresésben is, és a gyakorlásban is ők egy játékot látnak, és nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de alapvetően ez nekik egy örömjáték, hogy na, akkor elkezdünk keresni, találok valakit, és ezért én jutalmat kapok. Labdát kapok, élelmet kapok, nekik ez egy játék. És ezt nagyon élvezik, hogyha keresni kell, hogyha gyakorlás van, azt is nagyon élvezik, és hogyha éles szituáció van, azt is nagyon élvezik. Az embereknél pedig megfelelő felelősség, tudatosság mellett ezt át kell élni. Tehát, hogy úgy nem lehet neki menni egy gyakorlásnak, hogy én nem adok bele 100%-ot, mert ez úgyis egy gyakorlás. Szerencsére mind a mi csapatunk, mind pedig az összes többi csapat, és szerintem a világ minden táján lévő mentőcsapatok a gyakorlásba is 100%-ot beleadnak. Nem lehet úgy nekiállni, hogy ez csak egy gyakorlás, akkor nem teljesítek úgy. Tökéletesen kell teljesíteni gyakorlás alatt is, mert az életszituációban sokkal, de sokkal nehezebb a lelki nyomás miatt dolgozni, úgyhogy mondom, beleadunk 100%-ot a gyakorlásokba.
Oké, és akkor a beszélgetésünk második felére meg a gyakorlaton túl éles dolgok, mert hogy hazaértetek, és utána a következő napokban éles helyzetekben is kellett a tudásotokat használni. Volt egy tűzeset, amiben segítenetek kellett, illetve két tűzeset tulajdonképpen, ha igen, jól foglalom össze. Mesélsz ezekről egy kicsit? Az egyik, azt gondolom, igen, Debrecen környék, a másik Hajdúsámson. Mi történt?
Igen, pár nappal ezelőtt dél környékén jött egy riasztás, hogy a külső Kassai úton egy tűzjelzés, egy telephely ég. Ez egy a legmagasabb, a Magyarországon a katasztrófavédelem rendszerén belül 5 kategóriába sorolják a veszélyhelyzeteket, ez a legmagasabb 5-ös kiemelt kategóriába esett. Én úgy tudom, hogy nem is lehetett egy nap alatt eloltani ezt az egészet. Részt vettünk az elejétől fogva, segítettük háttérmunkával, logisztikai megoldásokkal a mentésben résztvevőknek a munkáját, ami azt jelenti, hogy légzőpalackokat cseréltünk, az ellátmányokat szállítottuk ki, és egyéb logisztikai feladatokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy ne a beavatkozó állománytól kelljen elvenni tűzoltót ezeknek a feladatoknak a megoldásában. Ez volt az egyik, ez egy nagyon fárasztó munka volt, és hát pihenés helyett szintén egy 11 hektáros terület égett Hajdúsámson tűzoltó területén, ott pedig a drón technikánkkal tudtuk segíteni a kárhelyi parancsnoknak a munkáját. Lássuk be, 11 hektár, ami 22 darab futballpályának felel meg, erdős területet átlátni lehetetlen, úgyhogy drónnal felszálltunk, és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányába.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutatómentőcsoportjának vezetőjét hallották. Előbb a néhány nappal ezelőtti szlovákiai gyakorlatról beszélgettünk vele, ahol 9 másik mentőcsapattal gyakorlatoztak együtt, főleg drón használatot és a kutyáikkal való közös munkát gyakorolták. Például egy fiktív medve támadásban megsérült embert mentettek meg a gyakorlat során. Aztán arról hallhattak, hogy az elmúlt napokban élesben is segítettek Debrecen és Hajdúsámson térségében egy-egy tűzesetnél.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
fény. A világot temetjük, nem vagyok egyedül. Csak csöndben sírdogálunk, még valaki hegedül. Hová tűntél, kis ember, gyere bújj elő. A háborúnak vége van, talán megint áll egy ső. Álom volt ez rossz álom, nagyon sajnálnám. Ha maradt benned élet még, hogy meg ne próbálnád. Én a földön oly korban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágyak, Isten álmat tanálja, 8 milliárd ember magánya. Én a földön oly korban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágyak, Isten álmat tanálja, 8 milliárd ember magánya. Lassan áthajolok a gödör peremén, nézek bele, olyan ott vagyok én. A világot teremtjük, nem vagyok egyedül. Csak csöndben sírdogálunk, még valaki hegedül. Szilikonon feszül most a kalota szegi. Kalodába feszítve, ki a szabályt megszegi. Körbakancsok az ugaron, hely keszke-keszke nő. Májusban is havazink már, hely pompás az idő. Én a földön korban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álmatlan ágya, 8 milliárd ember magánya. Én a földön oly korban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álmatlan ágya, 8 milliárd ember magánya. Figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem? Figyelj, ha nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján.